Káin és Ámor. Az erdőben lézengtünk. Azért mentünk oda-vissza, mert ott találtuk meg egymást. Egy bokor levelén akadt össze a tekintetünk. Eső után volt. A cseppek egymásba futottak, mint a kezdő, ügyetlen korcsolyázók. Ott voltak azok a különleges barna csigák is. Gyönyörűnek láttam egy házatlan csigát, és a fényes, szivárványos csíkot, amit maga után húz. Néha visszatértünk ide. Felültünk a buszra, amely a város határáig vitt minket. Onnan gyalogoltunk, át a gyomverte síneken, el a porban heverésző kóborkutyák előtt, mintha sürgős dolgunk volna odafent, az ember nem lakta tetőn. Az erdő aljában elrejtettünk egy botot. Egy pásztoré lehetett. Faragott vége beleillett a tenyerembe. Bántott, hogy azt hitted, le akarok sújtani vele, amikor egy ugató kutya elállta az utunk. Pedig csak magasabbnak akartam látszani. Azt mondtad, te jobban félnél, ha bot volna a kezedben. Amikor kiértünk, kifújtuk magunkat. Leültem a fűbe, te galagonyát gyűjtöttél, és áltott boldogigáltad be a számba. Aztán nekiláttunk tulajdonképpeni célunk megvalósításához. Ikertornyú templomot formázva kiabálni kezdtünk a vízhangnak. A hegytorok öblösen és többszörösen verte vissza hangunk. Amikor kifogyott belőlünk a szusz, visszasétáltunk a megállóig, és egymással szembe leülve vártuk, amíg a busz visszaindul velünk. Úgy festhettünk, mint akik valamiről mélyen hallgatnak. Most visszavezettük egymást ide. Kifordítottuk zsebeinket, kiszortuk az összes piros bogyót, hogy ne tudjunk a segítségükkel visszatalálni. Miért olyan nagy a szemed? Kérdeztem. Hogy könnyebben kihúj belőle, felelted. Miért olyan nagy a kezed, kérdezted. Hogy könnyebben eltévedj benne, feleltem. Miért olyan nagy a füled, kérdeztem. Hogy kiáltásod hamarabb elhalljon benne, felelted. Miért olyan nagy a hangod, kérdezted. Hogy elnyomja szívem hangját, feleltem. A város szürke utcáin haladok. Kedvetlenség lengi be a lakótelepeket, a fákon már nincsenek levelek, vagy ha vannak, feketén, nedvesen és megfogyatkozva lógnak az ágakon. Nem álmodtam semmit, mondom a telefonba. Az ember mindig álmodik, másképp nem tudna új napot kezdeni. Feleli a telefonból a hang. Az éjszaka feldolgozza és lebontja a nappalt, mint egy baktérium. Csak hogy lássuk, semmi sem végleges. Akkor elmondom. Egy csatatéren láttam magam holtan feküdni. Egy olyan mezőn, ahol szürkék a túrcsák a bennük tükröződő ég miatt. Arccal a földre bukva feküdtem, és a hátam mesztelenül merett az égre. Aztán a gerincem egyszer csak halk roppanással megtört, és ketté nyílt. A hasítékból kiröppent egy galamb, olyan közhelyesen fehér. A csőrében olajág volt. Mondja a hang tűnődve. Ahogy lépek, tüdőm levegőt pumpál az orromba, orjukaim a telefonba. Egy darabig csak ezt a fújtatást hallom felerősítve a kagylóban. Ez csak a valóság vágya, hogy fikcióvá válva levetkőzze kínos, pironkodó voltát, és így szembe merjen nézni önmagával, mondja a hang. Majd azt kérdi, te hiszel? Nem tudom, inkább azt merném kijelenteni, hogy remélek. A hang színe változatlan, úgy látszik, mondhatok bármit, nem lepődik meg. Ebből a közhelyesen fehérből valahogy gondoltam. ismersz, mint a tenyered, amit véresre kapartál miattam. Látnod kell ezt az ostoba, tét nélküli hanyatlást, ez a felépülés. Nem esik jól semmi. Ez az egészség biztosítéka. Érzéketlenné váltam a levegő áramlataira és a fény árnyalataira. Különös boldogság, amikor a nevemen szólítasz. Jut eszembe egy régi megnyilatkozásod. Valahányszor viszonyogva szembesülök a nevemmel, ha levelet írsz. Kedvesen érdeklődsz, hogy létem felől, mintha tüdőszanatóriumban lábadozó nénikéd volnék. Járható út volna a természetesség útja, ha nem érezném kimódoltnak. Recitatívó. Hal eloltotta maga mögött a lámpát, és kezét zsebre tette, hogy combja melegében biztonságban érezze magát. Kinézett az ablakon. Este volt már, odanézésről odanézésre sötétebb. Újra és újra meghallgatta, hogyan ugatnak Vivaldi vonósai a tavasz második tételében, nem tudott betelni ezzel az ugatással. A tavasz úgy közeledett, mint egy jó király, álruhában, vagy mint egy jó pásztor, felülvizsgálni, felkészültünk-e rá akkor is, ha esőfelhők alatt érkezik, nem virágesőben. A fák koronaváza egy kötek hajszálér, amelyben az ég és a föld között nedvek keringenek. A kinti fák elhomályosodnak, amint bent felgyúl a villanykörte. Hal az apró rajzot nézte a képkeret sarkába tűzötten, amelyet madárról rajzolt, egyszerű kéken író tollával. Madárfeje enyhén megdől, és egy hegedűre hajlik. A hegedű húrjai nem hosszában, hanem keresztben vannak a fára feszítve. Utánad mentem a próbára. Messziről látszott a kivilágított terem ablaka, mozgásodról felismertelek benne, ahogy a hangszert tartottad. Leskelődj, mondtad egyszer, szépet fogunk játszani. Átszaladtam az úttesten, egy üzletben két banánt vásároltam, az egyiket megettem visszafelé. A koncertmester végül felállt, véget ért a zenekari próba, szedelőzködni kezdtél. Akkor behúzódtam a sötétbe, és a sarokból revolverként a kijárat felé céloztam az ajándékbanánt. Ejtesz? Szegezem neked váratlanul a kérdést, téged egy kőpárkány kovácsoltva sindájénak nyomva. Táguló szembogarad egy sarokba szorított állaté. Most költözik beléd a félelem, hogy ezután már minden perc a színvallásé. Nem akarlak átejteni, feleled. Tehetetlen dühömben szájon csókollak. Majd teljes erőmből futni kezdek a fasoron át, téged otthagyva a közepén, a sötétben, ahol már nem a sötéttől félsz, hanem attól, hogy visszatérek, és minden folytatódik, vagy még inkább attól, hogy nem jövök vissza, és neked felelned kell értem, mialatt én, csak nem elvágódva a sajnálkozástól, saját kilátástalanságomba ütközve, kifulladva megállok, és más kiutat nem találva, visszamegyek hozzád. Essünk már túl ezen. Suttogod magad elé, amíg nem hallom. Konstatálom, hogy gonoszszá váltam. Bezárkózom a szobámba, mert nem én vagyok, aki kijön onnan. A szeparációs szorongás tüneteit produkálom. Egy ízben meglöklek hátulról a lépcsőn. Trágár vicceket mondok a társaságodban, és tüntetően rád nevetek, ezt leszámítva pedig egyáltalán nem nézek rád. Nem veszem fel a szőnyegre leesett húsdarabot, pedig csak én vettem észre. Ez az ő lakása, semmi közöm hozzá. Egy olyan történetben élek, amelyben én vagyok az állatkerti gondozó, aki egy napon etetés után nem zárja vissza a ketreceket. Leveti időszagú munkaruháját, felakasztja a fogasra, kisétál, és nyitva hagyja maga mögött, ha kérjük az ajtót gondosan becsukni, táblával ellátott kaput. De hisz neked nem is tested van, hanem porhüvelyed. Sziszegem át fekhelyedre a sötétben, remegéssel leláncolt magányomban. Lepedünk puszta telében, 72 fokunk, megosztva vacog. Téged riasztanak a majmok, mert az ember az emberszabású jelzőt aggatta rájuk. Ezen egy lejtős utcán különböztünk össze, életünkben először valamin. Én azért tudnám őket a végtelenségig elnézni, mert zavartalanul felismerhetem magam a gesztusaikban. Te azért húzódozol tőlük, mert nincs ahhoz joguk, hogy magukon hordják a vonásaink. Úgy viselkedünk, mint az állatok, mondott sokkal később, egy lépcsősor közepén. Ragaszkodásom állati, de beszélni akarok róla, felelem. Szemetes és elhagyatott mellékutcába tértem be a város központjában. Egy család, apa, anya, kicsi gyerek együtt ment valahova, nem túl sietősen. Az apám piros atléta trikó, strandpapucs, kezében nájlon szatyor. Elől ment, mögötte az anya, aki egyik kezével a gyerek kezét fogta, a másikkal ütötte. Az apa olykor hátra szólt, üssed, verjed, majd öld meg, hozok egy kést, szúrd le. A gyerek üvöltött, de nem a rettegéstől, inkább úgy, mint egy beavatási szertartás kényszeres résztvevője. És állandóan a földre roskadt, csak az anya rángatta fel minduntalan, eleget téve az apai utasításnak. Mihez kezdenének egymás nélkül? A veled való, felszínes társalgás lehetőségét kirekeszteni ültem be az asztal mögé, és adtam át magam a társaságnak. Végighallgattam lelkes véleménynyilvánításaikat, anekdotáiknak a részletekig menően érdeklődéssel adóztam, és amikor csend lett, újabb és újabb történeteket provokáltam ki belőlük. Nem óckodtam a faggatózástól sem, noha számunkra érdektelen dolog után érdeklődni tisztességtelen. Beszorítva a fal és az asztallapja közé, biztonságban éreztem magam. Volt alibim, mert valaki velem társalgott. Ez idő alatt tehát nem árthattam neked. És ez idő alatt nekem sem eshetett bántódásom attól, hogy csendben gyűlöllek téged valamiért. Ha rád nézek, az bumeráng módjára rajta ejt sebet. Mintha egy olyan, régi barát mozogna mellettem, akin lobotómiát hajtottak végre. Izomlázam van a válvonogatástól. Ki kell tartanom mellette, nem hagyhatom cserben, mert valamiként érzi, hogy bennem bízhat. Én pedig elfordulok, hogy ne lássa a könnyeim. Nem tudok már hozzászólni. Csak harmadik személyként említhetem. Megállt időben ácsorogtunk, és amikor már nem maradt más belőlünk, csak a súlyos terhünkre való végtagok, a kiábrándulásban kezet fogtunk, és elbúcsúztunk. Miután felfeslett a hasonlóságok szövedéke, kiderült, hogy alatta nincs semmi, mondtam. miközben csak reménykedhettem abban, hogy nem mondok olyasmit, amit felhasználhatsz ellenem. Hogy nem én erősítem meg benned a hitet, amit segítségül hívsz az elveszejtésemre. Nem vagyunk egymásnak rokonszenvesek, most már csak az eltérésekre vagyunk fogékonyak. Ez belülről rothad, oszlik, hiába burkoljuk figyelmességbe és erőltetett türelmességbe magunkat. Nem szeretjük egymást. Az ajtókeret erezetét metsző jeleknek támaszkodtam. Mint egy nagy lázmérőn, halvány számok voltak növekedésed fokozatai mellé írva. Vannak olyan mondatok, amik után már nem ugyanaz van. Megrémített, hogy oly sok idő után először értettél egyet. Elpirultál, mintha saját, viszonzó mélységeiddel szembesítettelek volna ezzel a vallomással. A rövid kézfogás után, mintha párbajozni fordítottunk volna egymásnak hátat a szoba közepén, lefeküdni indultunk a lakás két végébe. Miután eloltottad a villanyod, tapogatózva utánad mentem, hogy tudtodra adjak még valamit, ami eszembe jutott, előre bocsájtva, hogy halaszthatatlansága miatt zavarlak újból. Olyan közel hajoltam az arcodhoz, hogy megcsapott forró, sószagú kipárolgása, és az eltántorított eredeti célomtól. Sír, gondoltam, és majdnem beleszédültem, te azonban megsürgettél, hogy mondjam, amiért jöttem. Az az ajtófélfa alatti pár perc nem volt ugyan folytatható, de túl akartál esni ezen a kényszerű ráadáson. Egyedül akartál meghalni, és nem akartad tudni, hogy én ugyanezt mikor és hogyan intézem el magammal. És akkor eldadogtam, hogy álmomban sokszor megöltelek. Nem tehettem mást. Te kényszerítettél rá, bocsáss meg, és érts meg. Megértelek, mondtad, és nincs mit megbocsátanom. Hiába voltam biztos abban, hogy van mit, nem volt rá bizonyítékom. Hajnalodott már, amikor fásult térdemről felemelkedtem. Nem volt erőd elküldeni. Kimerültségedbe belealudtál. Arcod, mint egy elejtett szappan, szétázott a híg virradatban. Amikor a dédszüleim gyerekek voltak, a dédnagyapám kiütötte egy kővel a dédnagyanyám fogát. A dédnagyanyám apja, az ősz harcsabajuszos nagygazda, összevont a szemöldökét, és megrótta a fiúcskát. Elnye, fiú, nem látod, milyen szégyent hoztál erre a lányra? Most egész életében foghíjas lesz, és pártában marad. Erre a megszeppen dédapám megígérte, hogy ő fogja elvenni feleségül. Amikor Eszter 18 éves lett, a 19 éves Dénes csináltatott neki egy aranyfogat, és megkérte a kezét. Szép életük volt. Én megsebeztelek, de a jóvátétel kivitelezhetetlen. A te heged az én sebem. A te sebed az én hegem. Egész életemmel cáfolnom kell azt a vádat, ami nincs is, mondott kétségbe esetten. Minden adottságod megvan hozzá, mondom. Mész mellettem. Fehér ingedre hull a gyűlölet. Mindkettő alkalmi. Az utcán váratlanul melléd szegődtem, hazakísérlek. Egy ünnepségről jössz. A stoplámpánál éppen most lett piros. Mondj nemet a koldulásra. Áll hivatalosan, nagybetűkkel a jelzőlámpa oszlopán. Nem veszed észre, hogy minden téged erősít, téged igazol. A túloldalon már a házad. Átmennél, de nem sértesz szabályt. Ha átjár a hideg, vagy kiszív a nap ereje, akkor vagyok ilyen elcsigázott. Borogató ernyedtséget érzek mégis. Most csak a görcsös fáradtság marad, amikor azt mondod, nem, vagy egyszerűen és némán elfordítod fejed a távozás irányába. Pedig az is terhemre volt, amikor mindenre bólogattál. A meghibásodott gépezet már nem vesz be semmit. Téged nézlek, és a mulasztásaimra gondolok. A régi villanegyedben tett sétáinkra, a hintás parkra, ahol mindig elfoglaltuk a lovakat, mert azokon ülve távlatokat nyitott a beszélgetés. És a kőpárkányra, amelyre egyszer naplementekor összegörnyedve leültél, mert fájni kezdett a gyomrod. A mostani hallgatásomra gondolok, erre az állóvízre, amely kellemetlenül hűti már térdem és vesém, de szégyellek kilépni belőle, mert úgy érzem, hogy alatta mesztelen vagyok. Rád gondolok, hogy mennyire hiányzik az a sziporkázó gyermek, aki minden bizonnyal még mindig vagy, de akivel már lehetetlen a találkozás. Megölelnélek, hogy kiszorítsak kettőnk közül minden feszültséget, de amikor rám nézel, tudom, hogy zöldre váltott a lámpa. Csak azért fordulsz felém, hogy elköszönj. Látom eltörpülni vasalt hátad. Sosem fordulsz vissza. Az integetés lehulna rólad. Ez volt az első meglepetésem veled kapcsolatban, hogy soha nem integetsz. De most, mintha valami búcsúzás féle talán, indulni látszan a testedből. Másfajta lendület ékelődik a járásodba. Ekkor azonban valami olyasmi történik, amit nemhogy viszonozni nem tudok, de rá felkészülni sem. Belerugsz egy kósza nájlon zacskóba. Felpüffed, visszahull. Hiába kiáltasz rám, hogy halott közegbe kapaszkodom, engedjem el, mert mindketten megmérgeződünk, nem tudom megtenni. Rágörcsösültek az ujjaim, és nem látom már azt sem, hogy közben ollót vettél elő, hogy engem magadtól elnyesve szabadulni tudj. Ott maradok a szakítás foszlányával, azt sodorgatom és szagolgatom, hiszen csak akkor indul bomlásnak, ha megválok tőle. Recitatívó. Hal felriadt, pedig jó alvó volt. Mint akibe kavicsot dobnak, gyűrűzött benne az álom. Most mégsem magától ébredt, hanem egy különös érzés bökéseire, mintha ágyában nem egyedül feküdne. Tudta, hogy ez lehetetlen, egyre határozottabban érezte mégis, hogy valaki van mellette. Óvatosan felemelte a fejét, hogy átlássa a helyzetet. Szeme előtt egy kéz körvonalazódott, a kézen ujjak, az ujjakon félholdas körömházak. Egy ideig figyelte őket, majd arra az elhatározásra jutott, hogy tapintatosan, ha kell, erélyesen, magánterületének határain kívülre toloncolja a kezet. Csak hogy Hal képtelen volt megmozdítani, ehhez a gyakorlati lépéshez szükséges eszközt, a saját kezét. Kisebb erőfeszítés után sikerült egyetlen ujjára összpontosítania. Ekkor az idegen kézen megrándult a hüvelykúj. Hal megszeppent, noha felkészült az esetleges ellenszegülésre. Még egy próbálkozást tett, hogy kimozdítsa kezét az oldala mellől. Arca előtt, akárha rúgott volna egyet, újra megmoccant a hüvelykúj. Az agyában megszületett szándék és a kéz látványának összefüggését felismerve, Halban egyszerre kitisztult minden. Rájött, hogy saját érzéketlenné zsibbadt keze hever előtte, ahogyan az, aki hozzá tartozik, de nincs jelen, mégis fáj. Ha rosszat álmodik, Nézzen az ablakra, onnan mindig szűrődik be valamennyi fény, mondja az öreg asszony. Én is így szoktam, meglátja, egyből elfelejti, mi riasztotta fel. Nem ébredek fel, mert nem tudok nélküled elaludni. Egy nagy füves udvaron voltam a családoddal, akik az alkonyi fényben egymást váltva mindegyre hátra vonultak a lomtárnak használt pajtába, az udvar szűkös és kopár végébe. Ételt és innivalót vittek neked, aki ott feküdtél a sötétben, s bár ez kézen közön kitudódott, nem mertem bemenni hozzád. Megpróbáltam hallgatózni, hogy miket mondanak rólad, mi derül ki az állapotodról, de csak foszlányokat kaptam el. Nem tudhatunk meg tőle semmit a hallgatási fogadalom miatt. Még mindig ugyanúgy, változatlan, nem javul. Félő, hogy ez már így marad. A térdét. A térde miatt. Kétségbeesés fogott el, és erőt véve gyávaságomon, megkérdeztem, hogy én meglátogathatlak-e. Ahogy akarod, válaszolták, és anélkül, hogy a szememre vetette volna bárki is, tudtam, engem okolnak az állapotod miatt, ráadásul jogosan. De hogy mit tettem pontosan, azt hiába próbáltam felidézni. Elfogadtam, hogy bűnös vagyok. Én vagyok az oka annak, hogy a sötét pajtában fekszel most, hiszen miattam vezekeltél, hetekig sikálva a padlót, térden csúszva. A család úgy tűnt rólad, mint teljes értékű családtagról lemondott, de gondozásodra rendezkedett be. Én pedig a kívülállók hunyorgásával léptem be hozzád. A rászáradt trágyától barna falu istállóban feküdtél egy tábori ágyon, a magas nyakú zöld pulóveredben, és mélyen tátongott a tekinteted, amikor fölé hajoltam. A jobb kézfejed egy tiszta vízzel teli bádogvödörbe lógott, amelynek külső fala szintén elszíneződött a rárakódott szennytől. Rájöttem, hogy onnan kapod a nedvet, mint egy virág. Ez ment meg a kiszáradástól. Kétségbeesésemben ember fölötti erővel emeltelek fel a nyoszolyáddal együtt, és kivittelek az udvar füvére, a szabad ég alá. Arra gondoltam, hiszen ez a fű, aminek oly sokszor örültünk. És arra, hiszen ez az ég, aminek oly sokszor örültünk. A szürkületben szöges dróttá feszült fejünk fölött a szőlőinda. Addigra már nem volt ott senki, nem féltettek tőlem, mert már nem volt kit félteni. Tettem következménye hevert csak előttem, a torz szülöttje annak, hogy én csak jót akartam. A tanítványok leültek az asztalhoz. Egy valaki hiányzott közülük, pontosan nem is tudták kicsoda. Az asztal közepén ott meredezett az elkészített húsvéti bárány. Kínos csendben ültek, lopva néztek egymásra, csak egy valaki nézett maga elé, az asztal főnülő ünnepelt. Kevés idő múltán nyílt az ajtó, Júdás lépte át a küszöböt. Háta mögött ebben a pillanatban ment le a nap, és ő sötét alakként rajzolódott ki az ajtókeretben, akár egy keleti árnyáték sziluettje. Bocsáss meg, mester, elkéstem, mondta. Tudom, felelte az asztal főnülő. Júdás leült a szabadon hagyott székre, kezét a damaszterítőre tette az üres fatányér köré. A kést a mester felé nyújtották. Ő utána nyúlt, de ujjai közül kisiklott, és pengéjével élesen pengő hangot hallatott a kőpadlón. A későn érkezett egyszerre hajolt levele, homlokuk összeütközött. Júdás megfogta a kés pengéjét, és nyelét előre tartva nyújtotta át. A Kés hegyét csak akkor tartsd magad felé, hogyha jól ismered azt, aki előtted áll, mondta a mester. A tanítványok asztalt bontottak, a terítőt a ház udvarán kirázták. A morzsák felfelé hulló csillagok. Végig amiatt feszengtem, nehogy lepecsételjem a tiszta abroszt, amelyről utolsó közös vacsoránkat fogyasztjuk, uram. Júdás égrelmel tekintetével sokáig követte útjukat, míg nem a szellő és a sötét elnyelte mindet. Holott beértem volna a veled töltött idő csökkentett fejadagjával is. Hajlani fogok arra, hogy a túlélésért küzdjek, úgyhogy tarts szemmel. Ezzel a nyaka közé vette lábát, és hőkölve futni kezdett a szűk sikátorokon, egy kerülő útvonalon a főpap háza felé, hogy feladja magát. Szívdobbanásai vadászebekként vették üldözőbe. Fogaiban a vacsora pépes maradványai. Az ajtó zárva volt. Várnia kellett. Görcs markolt a gyomrába, mint gyerekkorában, amikor sült halat lopott a parázsról. A felnőttek szemük sarkából figyelték, mint lesz úrrá rajta, az az érzés, melyet gyerekkorukból ők is oly jól ismertek. Amely nem engedi elfogyasztani a lopott halat. Leült a lánctartó oszlopra. Lábain már nem bírta tartani magát. A tarsoly a levegőbe repült, és a földre esett, szétspriccelve az ezüst pénzeket a terem kövezetén. Röhögés töltötte be az árkádokat, amint négy kézláb az érmék után kaparászott. A hurkot nem csak a nyakán érezte, hanem minden tagján, belső szervein is. A patakpartot választottam. Mehettem volna a másik úton is. A ritmuson, amelybe mindig belezökkentem, valahányszor elindultam valahová, erőszakkal lassítottam. Úgy köszöntem el tőled, mintha csak a sarokig jönnék. Körültekintően csomagoltál, de nem vetted észre a visszavonhatatlan, fenyegető szivárgását. A patakpart mentén repedezett aszfaltjárda. Az úton kavargó por. Odalent a mederben zöld, messzire elnyúló algákat hullámoztatott a sekély víz. Sirályok vagdosták egymást csőrükkel, pöröltek valami vízmosta hulladék fölött. A szennylé szinte láthatatlanul, rövid műanyag csövek meghosszabbításaként ért a patakba, amely már nem tudta magában elvegyíteni, és semmissé tenni a sötétebb színárnyalatot. Bár lépteimen lassítottam, hirtelen az az érzésem támadt, hogy nem tudok elég lassan haladni. Leültem a járda szegélyre, a meder felé fordulva, nadrágomon alattomos nyomot hagyott a por. A barna hordalékos vízképe fogva tartott. Számba vettem fennakadási pontjait. Akadályoztam magam, nehogy az irányváltás kísértésébe essek. A zsebemből egy kis csomagot vettem elő, neked vásároltam az útra. Nem volt most bennem fogékonyság a befejezésre. Ahhoz akartam erőt gyűjteni, hogy felmondjak, mielőtt elbocsájtasz. Lehetőséged adódott tovább lépni, rám nézve meg az, amit ezzel kapcsolatban éreztem, csak terhelő bizonyíték lehetett arra, hogy boldogulásod ellendrukkere vagyok. Nehéz volt azzal szembesülni, hogy bennem valami rosszat gerjeszt a jó hír. Hányszor volt arra példa, hogy nem akartam a terhedre lenni, ezért inkább magamhoz láncoltalak. Meguntalak akadályozni. A celofánról lefejtettem a kissé odaragadt aszalgyümölcsöt. A csomagban a felirat szerint szíriai alma, török birsalma, ománi őszi barack, egyiptomi citrom, szultán narancs, Mósus illatú szilva szárított darabjai préselődtek össze. Ízük a felismerhetetlenségig összevegyült. Közben rázendítettek esti szerenádjukra a békák. Miközben én arra vártam, hogy eltűnj. Nem maradt más utánam, mint a várakozástól meleg járt a szegély. Pont úgy, mint amikor arra vártam, hogy felbukkanj. Búcsúzóul lerajzoltam neked Zsilt, egy szürke kartonlapra. Ruhája hullámain és a homlokán ugyanazok a meszes fények. Becsempésztem a csomagodba, mert egyszer felismerted bennem. Rájöttél arra, hogy egy szamár figyeli minden lépésem. Nem befolyásolja, csak figyeli. Szamár bőrt terítettél vállamra, amely teljesítette minden kívánságom. Most túl nagy ruhám és túl kicsi kezeim között keringek. Egyik születésnapomra élethű papírmasé maszkot kaptam tőled. A homlokára kék, bohóc sapkát vartál, és egy képkeretbe illesztetted. Pontosabban kifeszítetted a keretre erősített spárgákkal. Költözéskor ott felejtettem a lakásban. Egyetlen jelre vártam, amíg te úgy gondoltad, hogy egyetlen jel méltatlan volna, ezért összegyűjtesz mindent, amire futja. És akkor megismétlődött az a pokoli telefonbeszélgetés, amikor azért könyörögtél, miután mindent egybevetve felhívtál, hogy tegyük le. Hogy szem előtt tartva elkerüljem, addig erőltetem magam a rossz felidézésére, amíg belefutok. Szűnj meg! Mondtam, és te olyan készségesen elnémultál, hogy megijedtem. Megszakadt a vonal, akár egy tenyérben. A leveleid, belezsúfolva a kis rekeszbe, mint cenzúra idején a hangyányi szövegek a bélyeg alatt. Mohón falom őket, köröm közül. Egyetlen viselkedésünkhöz mérhető megvalósítás volna, ha arra kényszerülnénk, hogy együtt éljünk. Nem vesztegethetnénk erőt az akadályok kerülgetésére. Ha újra azt kellett volna hallanom, hogy nem tudsz beszélni, az ellen már nem lettek volna tartalékaim. Különben meg én mit mondanék? Hagytalak átmenni a határon. Ahogy éjszaka a határ felé közeledett, a busz megállt egy benzinkútnál, te pedig berohantál a boltba, hogy feltöltsd a telefonod. Legalább utólag akartál mondani valamit, vagy megadni az esélyt egy békítő búcsúnak, ami lazítana az egymás közelében és távolságában egyformán szorongató hurkon. Keveset mérlegeltél, biztos voltál benne, hogy nem bánnám, ha az éj közepén felébresztenél. Ott álltál, kifordított zsebbel, pénztárcával, szétteregetve az aprót a pulton. Kevesen múlt. Ha legalább annyit tudtál volna, hogy megbocsájtó szívvel gondolok rád. Legalább ennyit kellett volna tudnod.